A Magyar Katolikus Rádió műsora.
Velünk vannak. Teljességre hangolva. Beszélgetés Pál Ferivel a Magyar Katolikus Rádióban.
Az utolsó sémáról, a büntető készenlét sémáról beszélgettünk már hetek óta. Az előadásaidon is sokszor előfordul, hogy föleleveníted az előtte lévő alkalmakon elhangzottakat, hiszen nem biztos, hogy minden információ az adott sémáról egyből ott van a fejünkben, a rendelkezésünkre áll, és talán itt a rádió műsorokban is segítünk azzal, hogyha egy kicsit beszélünk arról, hogy mi is az a séma, aminek a kapcsán az aktuális témáról éppen szót ejtünk, vagy akár arról is, hogy mi az a séma, hogyha valaki most hallja először ezt a szót.
Nem akarom hosszan mondani, hogy új dolgokra is tudjunk időt szánni, de azt érdemes a sémákról tudni, hogy negatív sémákról beszélünk, gyerekkorban kialakuló negatív sémákról. A gyerekkorban kialakuló negatív sémák négy dolgot tartalmaznak, mindig érzéseket és érzelmeket, hozzájuk kapcsolódó gondolatokat, hiedelmeket, vélekedéseket, ezekhez kapcsolódó testi, fizikai állapotokat, és aztán az ezzel összefüggésben lévő, de már kiválogatott emlékeket, amelyek megfelelnek ezeknek a gondolatoknak, érzéseknek, testi, fizikai állapotoknak. Ebből a négy részből áll össze egy séma, és amikor egy séma kialakul, akkor nagyon pontosan tükröz egy olyan gyermekkori, reálisan megélt, megtapasztalt világot, ami azonban már 5 év múlva, 15 év múlva, 25 év múlva, 40, 60, 70 éves emberként már nem áll fönn, igen ám, de nem egy rossz kifejezés ez a séma, vagy struktúra, vagy mintázat, hogy ez olyan komoly tapasztalattá válik a személy számára, hogy később ez a tapasztalat szűrőként működik. Valahogy, minthogyha egy szűrő lenne előttem, valahogyan, minthogyha egy szemüveg lenne előttem, és már azon keresztül látok és tapasztalok, és az derült ki a kutatásokból, hogy a sémámnak a lenyomata olyan erőteljesen hat rám, hogy ha nincs is egy hasonló helyzet, vagy egy kapcsolatban nem is úgy viszonyul hozzám valaki, én akkor is belelátom a sémámnak megfelelő dolgokat, fölnagyítok, kiprovokálok, sőt, magam létrehozom azokat a helyzeteket, amelyekben újból és újból megismétlődhet az, amire aztán majd később így gondolhatok vissza, hogy na ugye megmondtam, tudtam én, hogy az élet ilyen, hogy az emberek ilyenek, hogy a kapcsolatok ilyenek, hogy én magam ilyen vagyok. És ez tulajdonképpen mind a sémámról szól.
Tehát mondhatjuk azt, hogy ezek a gyerekkorunkban belénk ragadt mintázatok, vagy hiedelmek, ugye ezt a szót is gyakran szoktuk használni, tulajdonképpen eltorzítják a valóságot, vagy nem engedik, hogy a történések valódiságára koncentráljunk?
Pontosan így van. És miután ezek korán is ki tudnak alakulni, egészen pici korban, hiszen már magzati és csecsemőkortól kezdve alakulnak ki a sémák, ezért annyira a személyiségünk részeként éljük meg őket, hogy eszünkbe se jut. Még azt a kérdést sem föltenni, hogy tényleg ilyen vagyok? A valóság tényleg ilyen? Az élet tényleg ilyen? Tehát például az első séma, csökkent értékűség, szégyen séma, hogyha valakivel nem bánnak jól, esetleg bántalmazzák, elhanyagolják, és a többi, ő azt tapasztalja meg, hogy ő nem számít, hogy ő nem fontos, hogy ő értéktelen, sőt, hogy rossz, hiszen bántják őt, tehát nyilván azért bántják, mert rossz. Gyerekként nem tudom, hogy jó vagyok. Azt a környezetemmel való kapcsolat révén tanulom meg, de hát akkor azt tanultam meg, hogy rossz vagyok. És ettől kezdve, akárhogy megyek a világban, a kapcsolataimban azt gondolom, hogy sokkal jobb vagy nálam, engem úgyse veszel senki feleségül, körül, ó, hát én úgyse találok egy megfelelő munkahelyet, úgyis én vagyok a legügyetlenebb, úgyis engem rúgnak ki először, ó, nem érdemlem meg azt, hogy velem valami jó dolog történjen, de nem is akarom ezt hosszabban mondani. Torzul a valóság észlelés.
Ez tehát az első séma volt, és ehhez képest pedig már az utolsó sémánál tartunk. Jó pár év eltelt azóta, hogy elérkeztünk most az utolsóhoz, a büntetőkészenlét sémához. Ennek mi az alapmotívuma, alaplogikája?
A büntetőkészenlét kifejezés arra utal, hogy az ilyen személy mindig kész, és nagyon érzékeny, és szinte ugrásra készen látja, és várja, és lesi, és figyeli azt, hogy ki mikor mit hibázik, ki mikor mit ront el, hol van a tévedése, még akár a bűne, és akkor ő arra lecsap. És az a logika él benne, mert ezt tapasztalta gyerekkorában, hogy nincs együttérzés, nincs megértés, nincs irgalom, nincs szánalom, nincs részvét, nincs szolidaritás, nincs nagyvonalúság, nincs nagylelkűség, és nincs megbocsájtás, hogy ezek mind nem léteznek, hanem mi létezik? A hibást meg kell büntetni. A bűnösnek bűnhődnie kell. Ezért ítéletet mondunk a bűnös fölött, majd pedig az ítélet nyomán az ítéletet végrehajtjuk, és mindaddig őneki szenvednie, bűnhődnie kell, ameddig azt nem gondoljuk, hogy ez az ő méltó büntetése.
Tehát itt a kulcsfogalmak ennél a sémánál az irgalom, az együttérzés és a megbocsájtás az egyik oldalon, talán mondhatom ezt, a másik oldalon pedig ott van ez az igazság, igazságérzet, vagy vélt igazság.
Igen, ezt a sémát megpróbáltuk egy nagyon egyszerű képben megragadni, hogy az emberi kapcsolataink, beleértve magunkhoz való kapcsolat, a világhoz való viszonyunk, Istenhez kapcsolódásunk, akkor tud harmonikus lenni, és a realitásnak megfelelő. Ha egymást kölcsönösen kiegészítő igazságokat vagyunk képesek megvalósítani, azokban lenni, és ehhez a sémához kapcsolódó, egymást kölcsönösen kiegészítő igazságpárt nevezhettük így meg, hogy amikor valaki azt mondja, hogy ez bűn volt, ez rossz volt, ez hibás, ez téves, lehet, hogy reálisan mondja. Képzeljük el, hogy reálisan mondja. Akkor ez azt jelenti, hogy van itt egy rész, amit így nevezhetünk meg, hogy igazság, és aztán az ehhez kapcsolódó magatartás, az igazságosság, annak a kifejezése, érvényre juttatása. De mi az, ami ki tudja egészíteni, és nagyon fontos, hogy ki is egészítse az igazság szempontját, ha csak nem gondoljuk eleve, hogy az igazságnak az része, ez pedig, ahogy te mondtad, az irgalom, a megbocsátása, a részvét, az együttérzés. És hogyha valóban a valóságnak megfelelően szeretnénk létezni, akkor egyaránt szükségünk van az igazság mérlegrésére, és az együttérzésre és a megbocsátásra.
Aki rendszeresen jár a keddesti alkalmakra, az tudja, hogy ezt a világot, ezeket a fogalmakat székek segítségével próbálod bemutatni, az ő együttműködésüket, az ő kapcsolatukat, tehát hogy nem léteznek egymás nélkül, azt is székek segítségével ábrázolod. Miért jó ez a módszer? Egyáltalán, aki viszont nem járt még előadásodon, hogyan képzelje ezt el?
Rögtön egy tartalmat hadd hozzak, és annak kapcsán szívesen beszélek erről, hogy éppenséggel az a célunk most már hetek óta, hogy úgy tudjunk beszélni az együttérzésről, megértésről, részvétről, szolidaritásról, megbocsájtásról és irgalomról, hogy sose felejtkezzünk el arról, hogy mi az igazság. Egyszerűen szólva, hogy kivel, mikor, mi, hogyan történt, ki, mit tett a másik emberrel, vagy valami, hogy volt. Tehát, hogy az együttérzés, vagy a megbocsátás, az irgalom, a nagyvonalúság, az nem azt jelenti, hogy el kell lépnem a realitástól, a valóságtól, az igazságtól, hogy azt tagadnom kell ahhoz, hogy ez lenne az ára annak, hogy jóba tudjak valakivel lenni, aki tökéletlen, vagy aki rászorul az irgalomra, vagy megbocsátásra, hogy a kettőt egyaránt képviselem. És például, hogy ezt meg tudjam tenni, használok három széket, hogy hogyan tudjuk az érzelmi intelligenciánkat akkor kifejezni, fejleszteni, hogy az érzelmi intelligenciát hogy tudjuk leírni három szék segítségével, rendszer szemléletben. Az első szék, most nyilván azért használok székeket, mert le lehet rá ülni, és ki lehet általuk fejezni, hogy ez itt a valóságnak, a realitásnak egy része. Például az első szék, hogy valaki valamit csinál. Ezt nevezem úgy, hogy esemény. Egy történés. És nagyon fontos, hogy minden történés egy folyamatnak része. Például a családterápiában a kérdés elsősorban nem az, leül a férj, a feleség, vagy esetleg a gyerekek. Nem az az első kérdés, hogy ki a hibás. Még csak nem is az, hogy mi volt ennek az oka, hogy így történt, hogy látják. Hanem például egy családterapeuta, ha rendszer szemléletben gondolkozik, már pedig a székek ezt nagyon jól ki tudják fejezni, akkor azt a kérdést teszi föl, hogy ennek a helyzetnek, ennek az eseménynek, vagy történésnek mi a története? Hogy az egy folyamat. Egy folyamat, amiben ez is történt, és az is történt, és így is volt, és úgy is volt, és az egyik így élte meg, a másik úgy élte meg, az egyik ezt érezte, a másik azt érezte, az egyik így emlékszik rá, a másik úgy emlékszik rá, az egyiknek ez volt fontos benne, a másiknak meg az. Tehát mi is a története valaminek? És ezért nagyon fontos, hogy minden eseményre úgy tekintsünk, hogy az egy folyamatnak egy része. Tehát az első szék például az érzelmi intelligencia leírásánál azt fejezi ki, hogy történnek velünk dolgok, de ezek nem önmagukban állnak, és ezért nem jók vagy rosszak, hanem mindig egy történet részei, és egy folyamatnak a részei. A második szék, ami kifejezi, hogy az érzelmi intelligenciát hogy tudjuk leírni, hogy nem egyszerűen csak történnek velünk dolgok, amire aztán így meg úgy válaszolunk, úgyhogy szokták mondani, hogy fölidegelt, miután fölidegeltél, persze, hogy oda csaptam. Ugye? Fölbosszantottál, persze, hogy rádordítottam. De nyilvánvaló, nincsenek megkülönböztetve a tartalmak. Mert az első, hogy te mondjuk valamit elfelejtettél. Ez egy esemény. Ez persze egy folyamat része, mondjuk, hogy négyszer keltél föl a gyerekünkhez, nem tudtad kialudni magad, ezért bár meg akartad tenni azt, amit ígértél, de elfelejtetted. Mondjuk ez a minimum, hogy egy eseményt körülbelül ebben az összefüggésben folyamatiságában lássam. És a második lépés, hogy ez az esemény milyen hatást keltett bennem, milyen érzéseket, milyen érzelmeket váltott ki belőlem. És ilyenkor át szoktam ülni a másik székre. És akkor átülök, és akkor teljes egészében meg tudom élni azt, hogy ez bosszant engem, földühít, vagy csalódott vagyok, vagy szomorú, vagy kiábrándult. Meg tudom élni ezt az érzést. És miért érdekes, hogy ott van mellettem a másik szék? Mert ha ott van mellettem a másik szék, akkor például te, aki nézed ezt az előadást, láthatod, hogy nem veszítjük szem elől azt, hogy te tényleg elfelejtettél valamit. Hogy amikor én dühös vagyok, vagy csalódott, vagy ingerült, az nem önmagában áll, hanem valamiképpen egy hatás, amit az váltott ki, ami ott az első széken történt. Vagyis a székek használata nagyon jól tudja azt megmutatni, hogy szabad egy-egy fázisban, egy-egy szakaszban nagyon benne lennünk, haragudni, fájni, dühösnek lenni, de úgy, hogy közben az előzményekről ne felejtkezzünk meg. Például, hogy az előzményekhez tartozik az hozzá, hogy te a feleségem vagy, vagy te a férjem vagy, hogy te a fiam vagy, vagy te az édesanyám vagy. Hát nem egyszerűen csak valaki elfelejtett valamit, hanem hát a feleségem felejtette valamit, akit én szeretek. És aki meg kapcsolatban az oltárnál azt mondtam, hogy holtom igla, holtod igla, téged szeretlek. Tehát amikor ott hagyjuk az első széket, ami a történetiség széke, hogy mi történt, de az egy folyamatnak a része, akkor az mind ott van a színpadon. És ez nagyon fontos, mert hiszen az érzelmi intelligencia szempontjából pont az a problémája sokaknak, hogy átélnek egy érzést, elveszítik a kontrollt, elveszítik az önszabályozást, elveszítik a kapcsolatiságot, elveszítik azt, hogy ők egyébként szeretik azt az embert, és bekebelezi őket egy érzés. És aztán egy indulatból csinálnak majd valamit, amire később lehet, hogy azt mondják, hogy kár volt. Tehát ezért fontos, hogy akkor már most két székünk van, az esemény széke, és a hatásnak a széke, amit én bennem kiváltott. És aztán van a harmadik szék, ahol nagyon fontos átülnöm, és ezzel megkülönböztetjük ezt az első kettőtől, történt valami, ez hatott rám, érzéseket váltott ki belőlem, és a harmadik szék, amire ilyenkor megint csak akkor átülök, és akkor ott tudom teljességgel képviselni, hogy ez mi is tulajdonképpen, ez pedig, hogy hogyan cselekszem, hogy válaszolok, nem is csak arra, ami történt, hanem a saját érzéseimre hogyan válaszolok. Hogy mit kezdek azokkal az érzésekkel, amelyek keltődtek azáltal, amit te csináltál. És miért fontos, hogy akkor le tudok oda ülni? Mert akkor ki tudom fejezni a harmadik széken, hogy itt szabadon cselekedhetek. Nem az érzés dönti el, mert az egy másik dolog. És nem is az esemény dönti el, hogy én mit fogok csinálni. Nem az esemény dönti el, mert az egy külön valóság. Nem az érzésem dönti el, mert az egy külön valóság. Hanem én szabadon fogok válaszolni és cselekedni, mert az megint egy külön valóság. És csak akkor egy záró gondolat még ehhez, hogy amikor a színpadon ott van a három szék, akkor nagyon világos, anélkül, hogy mindig el kelljen mondanom, hogy itt most három különböző dologról van szó, hát ott van a három szék, lehet látni, hogy ez három különböző dolog, hogy akkor ez egy folyamat, hogyha három székről van szó, akkor ez egy rendszer, amiben kölcsönhatások vannak, és a praktikus haszna, talán a legfontosabb praktikus haszna, hogy a belső tartalmaink kaotikus összevisszaságban szoktak bennünk létezni. Az, hogy mi történt, hogy hogy emlékszem rá, hogy milyen érzést keltett bennem, hogy mitől félek, hogy mit fogok csinálni, hogy mit csináltam eddig, hogy mit akarok csinálni, és a szabad cselekvésünket a leginkább akadályozza az, hogy egy káosz van bennünk. És ez mindig lejátszódik, és mindig megtörténik. A mindig alatt azt értem, hogy ennek a lehetősége, realitása mindig fönt áll. És amikor kirakok három széket, és megkülönböztetem ezeket a belső tartalmakat, sőt, külsővé teszem, tulajdonképpen a rendezettségem, a belső rendezettségem elkezd nőni.
Tehát egy adott konfliktus helyzetben, akár ha eszembe jut, hogy ez egy folyamat, és meg tudom magam állítani egy pillanatra, tehát képes vagyok egy kicsit messzebb kerülni a történéstől, akár a saját érzéseimtől is, akkor lehet, hogy sokkal hamarabb a helyére áll az egész. Hamarabb tudom azt mondani, hogy hát persze, hogy elfelejtetted, hiszen már hetek óta vagy napok óta nem aludtad ki magad, hogy visszatérjek az előző példádra. Kanyarodjunk vissza egy pillanatra ehhez a bizonyos utolsó sémához, a büntetőkészenlét sémához, ahol ez a fajta rendszerben, folyamatban való gondolkodás kiemelten fontos, hiszen az a cél, hogy az igazság, vagy az, amit mi igazságnak vélünk, az valahogy összetalálkozzon, utat találjon az együttérzéshez, az irgalomhoz, a megbocsájtáshoz, és ez ugyanígy igaz fordítva is.
Nagyon fontos, hogy eljutottunk oda a megfontolásaink alapján, hogy sokkal reálisabbak vagyunk akkor, ha azt mondjuk, hogy az igazság, igazságosság, együttérzés, megbocsátás, irgalom egymást kölcsönösen átjárják, föltételezik, megalapozzák és kiegészítik. Egy pont után, hogy ha valóban szeretnék igazságos lenni, akkor azt érzések nélkül, együttérzés nélkül, irgalom nélkül nem is fogom tudni megcsinálni, hogy az már nem lesz az igazság. Hanem egy pont után, ha az igazság világából teljességgel kihagyom a részvétet, az emberséget és a többit, azt, hogy például belássam, hogy az ember esendő, hát mindenképpen gyarló vagyok, hogy mindenképpen még a szeretteimnek is fogok néha olyasmit tenni, amit nagyon sajnálok, de közben kapcsolatban akarunk lenni. Hát ha semmi más nem történik, mindig csak a hibánál valami büntetés, akkor tönkretesszük pont azokat a kapcsolatainkat, amelyek annyira fontosak, hogy pont ezzel a büntető magatartással tulajdonképpen még több bűnt követünk el, mint ami esetleg maga a bűn volt, amit büntetünk. Tehát, hogy előbb-utóbb beláthatjuk azt, hogy az igazságnak, ha most az a mi egyáltalán lehetőségeink alapján egy teljességre törekvő igazság, része az együttérzés, vagy a részvét, vagy az irgalom, hogy anélkül tulajdonképpen az már nem is az igazság, hanem kegyetlenség, vagy részvétlenség, vagy irgalmatlanság, és az nem egyenlő az igazságossággal.
Fontos azonban azt is kiemelni, hogy például gyermekünkkel szemben, ha csak együttérzőek vagyunk, de utána nem beszélgetünk arról, hogy esetleg amit tett, az mégiscsak helytelen volt, akkor megint megállt a folyamat.
Pontosan ez a másik része. Tehát ha az együttérzésben akarunk igazán elmélyülni, előbb-utóbb eljutunk oda, hogy meg tudom különböztetni azt, hogy a fiamnak, lányomnak, a saját magamnak, férjemnek, édesanyámnak, apukámnak, munkatársamnak, főnökömnek bármit szabad érezni. Hogy bármit szabad érezni. És, nagyon fontos, hogy itt nem pont van, és egyáltalán nem, most így mondom egyszerűen, szabad bármit megcsinálni. Persze, hogy szabadok vagyunk, bárki bármit megcsinálhat, de azt akarom ezzel kifejezni, hogy nagyon világosan azt tudom mondani, hát de eszembe sincs így vagy úgy cselekedni, hogy azt be tudom látni, hogy ha valódi érték számomra az együttérzés, ha valóban azt mondom, hogy az érzések számítanak, ha valóban azt mondom, hogy nem akarom, hogy lássam, hogy neked az fáj, hát akkor nyilvánvaló, hogy bizonyos dolgokat nem csinálhatok meg. Tehát így eljutunk oda, hogy ha valaki tényleg fontosnak tartja az érzéseket, az együttérzést és az irgalmat, előbb-utóbb az igazságig el fog jutni. És azt mondja, hogy nagyon fontos, hogy tudja mérlegelni, hogy mi helyes és mi nem, mi erkölcsös és mi nem, mi jó és mi nem, mert különben olyan sok rossz érzés fog keltődni körülöttem, amit nem akarok.
A teljességre hangolva műsorában ezúttal is Pál Feri atyának a budapesti Dürer rendezvényházban zajló keddesti előadásait dolgoztuk fel. Nem lesz ez másképp a jövő héten sem, tartsanak velünk akkor is. A technikus Fülöp Csaba nevében is köszönöm a figyelmüket, Csúth Juditot hallották.